Jó reggelt kívánok nektek! A Krisztus keresztjéről szeretnék beszélni ezen a mai napon. Ugye, ahogy mondtuk pénteken is a Brunóval, hogy egyfajta felépítettség, hát arra törekedtünk, hogy egy felépítettség jellemezze ezt a tábort, tehát hogy a korszellem legyőzése, a bűnbánat és aztán a Krisztus keresztje, tehát hogy nagyjából így álljon össze ez a három téma. Azt szeretném nektek elmondani, hogy igazából a korszellem legyőzéséről én pénteken azért nem tudtam olyan szinten beszélni, ahogy kellett volna. Nagyon sok gyakorlati példát kellett volna még felhoznom, amiket, hogyha elkezdek taglalni, akkor talán ma reggelre be is fejeztük volna a pénteki összejövetelt. Ezért én továbbra is azt tudom mondani, hogy ha valaki tényleg érdekel ez a téma, hogy pontosan mi is az, hogy világ, hogy mit jelent az, hogy a világ bennünk van, hogy hogyan kell a világot legyőznünk az életünkben, hogy mit jelent az, hogy korszellem, hogy ez hogyan nyilvánul meg az életünkben, gyakorlati helyzetekben. Hogyha valakit ez érdekel, akkor keresse meg a Brunót, neki megvan ez a 24 oldalas jegyzet, ami azért elég részletesen lebontva tárgyalja ezt a témát, illetve az istenkereső.hu-ról is le tudjátok ezt tölteni. Tehát ennyit a péntekiről. És még egy dolgot szeretnék elmondani nektek, hogy arra akarom felhívni a figyelmeteket, hogy egy ige hirdetésnek a valósága, vagy valóságtartalma csak olyan szinten működhet az életünkben, amilyen szinten magát az igét, a hallott igét, illetve azokat a kijelentéseket, amiket Isten akar nekünk mondani, be tudjuk fogadni. Tehát magyarul az ige az egy természetfeletti valóság. Tehát azt tudnotok kell, hogy az ige az nem csupán egy emberi szó. Azt Isten ihlette az igét, és le lett írva, nyilvánvalóan emberek írták le, de Isten ihlette. És azt mondja, hogy a Timóteus, talán a 2 Timóteus, vagy 1 Timóteus, nem 2 Timóteus 3.16, most nem tudom pontosan, teljes írás Istentől ihletett, és alkalmas a fedésre, tehát hogy hasznos a fedésre, a buzdításra, a nevelésre, stb. Az igazságban való nevelésre, hogy az Isten emberét felkészítse minden jó cselekedetre. És ezt azért mondom el nektek, mert és itt nekem ez volt az egyik nagyon nagy tanulság ebben a kétnapos táborban, hogy elhangozhatnak nagyon jó dolgok, de hogyha az én szívem nincs nyitva az Isten előtt, az ige hirdetés közben, akkor az én életemben az a természetfeletti valóság, amit az ige hordoz, az Istennek a természete, mert ez hordozza az ige, Isten természetét, és azt mondja az ige, Isten maga az ige. Tehát ez nem tud bejönni az életembe, hogyha nem nyitom meg magam ezelőtt. Értitek? És akkor valóban az ige hirdetések, amik elhangoznak, azok csak emberi szó marad. Tehát nem válik természetfeletti valósága az életembe, nem válik élő valósága, nem változtatja meg az életemet, nem hoz be az életembe új felismeréseket, nem hozza be az életembe a Krisztusban való növekedést, nem hozza be az életembe az igazi Isten ismeretét, tehát azt, ahogy az Isten megismerésében, az ő vele való bensőséges közösségben egyre jobban növekszem, és ezáltal nem hozza be az életembe a bűn fölötti győzelmet sem, akkor, hogyha én az ige előtt nem nyitom meg magam. Viszont a fejem az valószínűleg egyre nagyobb lesz, egyre több tanítást fogok ismerni, kívülről talán el tudom mondani, de nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem a fejünknek kell növekedni, hanem a szívünknek kell növekedni, mert szívemberek kell, hogy legyünk, tehát nem fejemberek, hanem szívemberek kell, hogy legyünk. A fejünket azt arra kell használni, hogy gondolkodnunk kell azokon az igéken, amiket a szívünkbe Isten bele szólt. Ezeken az igéken kell gondolkodnunk. És ez a mai téma is egy olyan téma, tehát egyrészt szeretném elmondani, hogy amiről Bruno beszélt tegnap este, az egy nagyon fontos igazság volt. Hogyha azt, amiről Bruno beszélt, nem értettük meg, akkor gyakorlatilag a mai üzenetnek szinte semmi értelme nem volt. Még azt is mondom, hogy a pénteki üzenet, ez a korszellem legyőzése még az sem számít annyira, mint a tegnap esti üzenet, amit a Bruno elmondott. Amit a Bruno elmondott, az sokkal fontosabb, mégpedig azon oknál fogva, hogy bármit tudhatunk mi, bármit megtanulhatunk mi, de hogyha nincs az életünkben bűnfelismerés, tehát olyan bűnfelismerés, amire a Szent Szellem vezet el bennünket, akkor az ég világon semmire nem jutunk. Akkor gyakorlatilag semmi értelme nincs az egésznek. Akkor eltelt egy csomó fölösleges idő, hallottunk rengeteg ismeretet, és nem jutottunk vele semmire. Ez elmondható a mai témáról is, hogyha a tegnapi üzenetet nem értettük meg, és nem imádkozunk a bűnbánat szelleméért, amiről valóban Bruno is beszélt, akkor nem fogjuk megérteni a keresztnek a fontosságát, a keresztnek a jelentőségét. És ne haragudjatok, hogy ennyire őszinte vagyok veletek szembe, de nekem egy barátom időnként azt szokta mondani, hogy tudod, én azért vagyok veled őszinte, mert szeretlek. Tehát, hogyha nem szeretnélek, akkor nagyon nem érdekelne, hogy mi van veled, és meg sem mondanám, és igazából engem is ez motivál, hogy szeretlek benneteket, az elmúlt két napban sok testvérrel nagyon jó beszélgetéseim voltak, akikkel így volt időm beszélgetni, ezek nagyon jó együttlétek, beszélgetések voltak, és pontosan ezért ez a szeretet motivál engem, hogy őszintén mondjam el azt, ami a szívemben van, hogy mit gondolok, és hogy szerintem mi az Isten akarata, és mit akar Isten velünk. Úgyhogy azért mondom ezt, még mielőtt még megharagudnál rám, inkább előtte bocsáss meg nekem, és tudd meg, hogy én azért mondom el, amit neked mondok, vagy magunknak, mert érdekel, hogy mi van veled. Fontos nekem a sorsod, hogy merre felé mész, és hogy Isten mit akar az életedbe. És fontos az, hogy merre megy az életünk. Tehát gondolj bele, hogyha nekem fontos, akkor Istennek mennyire fontos lehet. Tehát Istennek sokkal fontosabb lehet. És két része szeretném osztani a mai tanítást. Az első részben szeretnék beszélni Krisztus keresztjének a jelentőségéről, fontosságáról. A második részben pedig szeretnék beszélni a gyakorlati alkalmazásáról, hogy a keresztnek az igazságát vagy igazságait hogyan tudjuk gyakorlatban alkalmazni a mi életünkbe. Még egyszer felhívnám akkor a figyelmet arra, hogy lesznek, elfognak kemény dolgok, kemény igazságok elfognak ma hangozni. De még egyszer hadd mondjam el, hogy Isten azt mondja, hogy akit ő szeret, azt megfeddi. Tehát pontosan azért mond nekünk Isten kemény igazságokat, mert szeret bennünket. Egyetlen egy példát hadd hozzak fel erre. Amikor a gazdag ifjúnak azt mondta Jézus, hogy a gazdag ifjú elmondta, hogy hát én minden parancsot betartok, ugye, amiket Jézus felsorolt neki, és akkor a gazdag ifjúnak azt mondta Jézus, hogy egy valami még hiányzik, add el mindenedet, oszd szét a szegények között, gyere és kövess engem. És akkor ugye úgy tűnik, hogy ez egy milyen rettenetes, kemény mondat volt Jézus részéről, hogy gyakorlatilag ez az ember szabaduljon meg minden vagyonából. Igen, ám csak a Márk evangéliumban, mielőtt Jézus ezt mondta, olvasunk még egy mondatot előtte. Azt olvassuk, hogy Jézus ránézett erre az emberre, mármint a gazdag ifjúra, és megkedvelte, megszerette őt. És amit utána mondott neki, azokat a kemény szavakat azért mondta, mert megszerette őt. Értitek? Ezért mondta. Nem azért, mert szadista volt, és ki akart vele szúrni, hogy szegény legyen, mint a templom egere, és hajléktalan legyen, és aztán menjen Isten hírével. Nem ezért, mert amúgy is az Úr gondoskodott volna róla, mert az Úr mindenkiről gondoskodott, aki őt követte. Egyetlen egy tanítvány nem éhezett egyébként. Ezt nagyon komolyan hangsúlyozom. Egyetlen egy tanítvány nem éhezett, amíg Jézus itt volt a Földön, mindegyikőjükről gondoskodott. Még annak ellenére is, hogy a Júdás, a pénztáros rendszeresen lenyúlta a kasszát, vagy a kasszából valamennyit lenyúlt, hát mint a mai pénzügyminiszterek általában. Tehát visszatérve, tehát komolyra fordítva, Jézus megszerette ezt az embert, és azért mondott neki valamit. Azt szeretném neked mondani, hogy ha te úgy érzed, hogy Isten kemény dolgokat mond neked, akkor tudd, hogy azt azért teszi, mert megszeretett téged. Mert rád nézett, és megkedvelt téged. Tehát előjáróban ennyit, és akkor most lapozzatok a Máté evangélium első fejezetéhez, és arra kérlek, Bruno, jó, hogy a Máté 1-ből Máté 1 és a 20-21-es, tehát a 20 és 21-es.
Nekem van egy javaslatom, inkább a Lívia olvasatlanál,
van egy új fordítás. Jó, új fordítás van nálad? Akkor igen, mert én azt szoktam használni, jó? Tehát Máté 1, akkor te fogsz nekem végig segíteni, jó?
Most én végig is, csak megadom.
Ja, jó, tehát akkor Máté 1, 20-21.
Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, is ezt mondta. József, Dávid fiam, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzen Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.
Amen. Most annyit tudnunk kell, hogy ugye emlékeztek rá, akik azért szokták olvasni a Bibliát, hogy az Ószövetségben áldozatokat kellett bemutatni. Ugye, hogyha a Mózes harmadik könyvét olvassa valaki, akkor tudja, hogy szinte mindenféle bűnre volt egy áldozat, különféle áldozatokat kellett bemutatni, és a nép bűneiért évente egyszer az éppen aktuálisan akkor regnáló főpapnak évente egyszer be kellett vinnie egy áldozati vért, tehát egy hibátlan bárányt le kellett vágni, és annak az áldozati vérét be kellett vinni a szentek szentjébe, ahol a frigyláda is volt, be kellett vinni a szentek szentjébe, és fel kellett mutatni ezt az áldozati vért, pontosan azért, mert engesztelést kellett szerezni a népnek a bűneiért, és ezt évente kellett megtenni. Na most ezt, mindezeket azért kellett csinálni, mert tulajdonképpen ezek a cselekedetek jelképezték, szimbolizálták azt, hogy egyszer majd el fog jönni valaki, a messiás, a megváltó, aki értünk meg fog halni, egyetlen egy tökéletes áldozatot be fog mutatni a mi bűneinkért, és az örökre elég lesz. Örökre elég lesz. És tulajdonképpen az Ószövetségben az összes ilyen áldozat, amit be kellett mutatni, az előre vetített valamit, előre vetítette a megváltónak a várását, tehát a megváltó iránti vágyat, hogy egyszer majd eljön a messiás, és megszabadít bennünket. Még egy nagyon fontos dolog, hogy általában, amikor, tehát például, hogyha valaki elkövetett egy vétket, egy bűnt, akkor ugye le van írva a Mózes törvényében, hogy milyen módon kellett eljárni, hogyha az illető meg akar térni ebből a bűnből, és áldozatot kellett ugye bemutatnia, hogy a bűn alól feloldozást kapjon, és a bűnbocsánatot elnyerje. Le volt írva, ugye, hogy milyen módon kell eljárni, és ugye ott is például be kellett mutatni egy hibátlan állatot, például a hibátlan bárányt, rá kellett tennie az illetőnek, például, ha mondjuk tegyük fel, tehát én éltem volna, és akkor is vétkeztem volna, rá kellett volna tenni a... Szeretném végigmondani, bocsánat. Tehát rá kellett volna tenni a kezemet a bárányra, a báránynak a fejére, ezáltal ugye a bűneimet ráhelyezem arra a bárányra, majd utána meg kellett ölni ezt a bárányt. Na most ez azért valószínűleg sok esetben bizonyos fajta érzelmekkel is jár, amikor szembesülök azzal, hogy az én bűneimért egy teljesen ártatlan állatnak kell elpusztulnia. És különös meghatottsággal járhatott ez azoknak, akik még ezen is túlláttak, és kijelentést kaptak arról a Szent Szellemtől, hogy itt nem csak egy hibátlan bárányról van szó, hanem egyszer majd eljön az igazi bárány, Isten báránya, és én már most őrá nézhetek, pedig még ugye akkor még ugye az Ószövetségben még várták, hogy majd el fog jönni. Én már most őrá nézhetek, előre nézhetek, benézhetek az örökké valóságban, mert az örökké valóságban megváltás az már egy megtörtént múlt volt, ezt igével is tudom bizonyítani, azt mondja a Jelenések könyve, hogy a bárány, aki megöletett a világ teremtése előtt. Magyarul Jézus bizonyos értelemben, most ezt értsétek jól, kétszer halt meg, ugye egyszer a mennyben, az örökkévalóságban, mégpedig úgy, hogy amikor az eldöntötte az örökkévalóságban, hogy le fog jönni a földre, és Isten akaratát fogja teljesíteni, és meghalt itt a fizikai világban tulajdonképpen, és ez volt ugye az igazi, ez volt a halál tulajdonképpen, itt a fizikai világban, amikor tényleg eljött, mikor tényleg eljött ide a földre, és amikor tényleg meghalt. De ezt tudnotok kell, hogy minden, amit itt Isten cselekszik, ebben a mi mostani időnkben, az az örökkévalóságban már mind megtörtént tény, mert az örökkévalóságban nincs idő. Tehát Istennél az idő fogalma az nem azonos a mi fogalmunkkal. Ugye csak még egy példa, amikor 2000 évvel ezelőtt íródott a jelenések könyve, és azt mondja az Úr, ugye, hogy hamar eljövök. Hát annyira hamar, hogy már 2000 év eltelt, és még nem tudjuk, hogy mennyi idő fog eltelni. De az örökké valóságban nincs ilyen, hogy 2000 év, 10000 év, mert az örökké valóságban, amit Isten kimondott, az már ott úgy van. Ezért mondja Péter apostol is, hogy ő nála egy nap annyi, mint 1000 év, és 1000 év annyi, mint egy nap. Tehát azt jelenti, hogy Istennél nincs ilyen számítás, mint nálunk. Mi vagyunk bele helyezve az időnek a korlátaiban, mi az idő keretében vagyunk, ennek az időnek a korlátaiban vagyunk, érezzük is ezeket a korlátokat, ezért nagyon nehezen tudjuk felfogni, hogy mit jelent az örökké valóság. Például, amikor azt mondja az ige, hogy ma, amikor hallod az Úr szavát, akkor meg ne keményítsd a te szívedet. És ez a ma, ez mikor van? Ez mindig most van. Tehát ez is mindig most van. Ez is egy olyan ige, vagy olyan kifejezés, amit nem tudsz az idő kereteibe igazából beszorítani, vagy hogyha az idő kereteibe próbálod beszorítani, akkor nem tudod megérteni, mert Istennél mindig ma van. Istennél mindig most van. Isten mindig most akar szólni. De akár mikor keresed az Urat, ő mindig éppen akkor, vagy mindig éppen most akar szólni neked. Ez nagyon fontos megérteni ezeket az igazságokat, mert ha ezt meglátjuk, ha ezt megértjük, akkor tulajdonképpen kezdünk valamit belelátni, hogy Isten hogyan gondolkodik az életünk felől, hogyan gondolkodik a világgal kapcsolatosan, hogyan gondolkodik a megváltásról, és sok minden egyéb másra. És például az Ószövetségben azok az emberek, akik kijelentést kaptak erről, hogy mi az, hogy örökké valóság, azok az emberek már előre tudtak nézni, és az ő számukra, bizonyos értelemben az ő számukra már eljött a megváltó, mert ugye a Krisztus nélkül az Ószövetségbe se lehetett egyébként üdvözülni, hitáltal megigazolni. Ezt azért nagyon fontos tudni, hogy az Ószövetségben is az embereknek kellett, minden olyan embernek, aki túl akart lépni azon, hogy csak törvényeket kell megtartanunk, és minden olyan embernek, aki Istent akarta megismerni, kellett, hogy kijelentést kapjon Krisztusról. Kellett. Ézsajás egy nagyon jó bizonyítéka ennek. Ézsajás egy nagyon jó bizonyítéka. De egyébként tudnék kis profétákat is tudnék mondani, akiket, hogyha olvasod, akkor rájössz arra, hogy Krisztusról kaptak kijelentést, Krisztus személyéről kaptak kijelentést, és beleláttak ezáltal az örökké valóságba, és előre tudtak nézni. Ugye mi visszanézünk, hogy megtörtént a megváltás. Az Ószövetségben még előre néztek, hogy meg fog történni a megváltás, de akik kijelentést kaptak erről, azok az emberek már tudták, hogy az örökké valóságban ez már egy befejezett tény, egy befejezett dolog, és az már csak idő kérdése, hogy itt a Földön mikor fog megtörténni. Ugye Ézsajás látta, Ézsajás 53-ban olvasjuk, hogy néztünk rá, hogy azt mondja, hogy felnőtt közöttünk, mint egy veszélyszál. Szóval nem volt neki ábrázata. Tehát magyarul Krisztus, amikor itt volt a Földön, tehát nem úgy nézett ki, mint egy kigyúrt, kifúrt ilyen sportos 198 centis, vagy 208 centis vadis felfújt, nem tudom kicsoda, hanem egy egyszerű ács legény volt, egy egyszerű ember volt, aki nem nőtt ki nagyon a többiek közül, nem volt neki olyan ismertető jele, hogy esetleg a nő báványa lett volna, hanem egy egyszerű ember volt, ugye nem volt neki ábrázat, az azt jelentette, hogy nem volt neki olyan külső tulajdonság, amire ha ránézel, akkor azt mondod, hogy ez igen, és elolvadt tőle a szíved, és azt mondod, hogy ő kell nekem, nem volt neki ilyen. Ő egy egyszerű ember volt, és mégis ebbe az egyszerű emberbe, vagy az egyszerű emberbe testet öltött a Krisztus. És ezt az egyszerű embernek a lábait csókolgatta az a bűnös asszony, aki felismerte benne a Messiást. Ez az egyszerű embernek a fejét megkente olajjal a Mária. Ennek az egyszerű embernek mondta Péter azt, hogy eredjél tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mert ennek az egyszerű embernek a jelenlétében Istennek a jelenléte volt, mert ő volt maga a Krisztus. Ehhez az egyszerű emberhez Nikodémus rendben van, éjszaka ment oda, mert kicsit félt, hogy mi lesz, ha megtudják, hogy oda megy hozzá, de mégis elment hozzá. Mégis oda ment hozzá, és mégis beszélt vele. Ezt az egyszerű embert szerette Arimatiai József. Ezt az egyszerű emberben volt a szeretetnek egy olyan vonzása, hogy amikor, és a szentségnek egy olyan jelenléte, hogy amikor a házasságtörő asszonyt oda vitték hozzá, akkor Jézusnak, egyszerűen a Jézusban lévő szentség leleplezte azoknak az embereknek a bűneit, akik meg akarták kövezni. És elmentek onnan. És akkor ez az egyszerű emberben olyan szeretet volt, hogy azt mondta az asszonynak, hogy én sem vádollak téged. De menj el és ne védkezz többet. És én meg vagyok arról győződve, nem olvasok a Bibliában ennek a hölgynek a további sorsát, de én meg vagyok arról győződve, hogy ez a két mondat annyira behullott ennek a hölgynek a szívébe, Jézusnak a személyiségéből egyszerűen. Árat az az isteni szentség, az az isteni jelenlét, hogy meg vagyok arról győződve, hogy ez a nő nem is védkezett többet. Mert elkapta, megragadta a szívét Jézusnak a szeretete. Visszatérve arra az asszonyra, akiről a Lukásba olvasunk, ugye ott a Simon farizeus házában volt Jézus. Egy szép kis polgári vacsora volt, illendő körülmények között, és egyszerűen egy asszony, a városban mindenki előtt ismert bűnös asszony, ugye magyarul egy prostituált hölgy volt, beront, elkezd zokogni, leveti magát a földre, kibontja a haját, egyébként az ókorba, az egy botrányos cselekedet volt, hogyha egy hölgy kibontotta a haját. Az ókorban az olyan volt, mintha valaki levetkőzne itt most mesztelenre. Annyira botrányos cselekedetnek számított, hogy egy hölgy kibontotta a haját, képzeljétek el. És ez az asszony kibontotta a haját, elkezdte törölgetni a hajával Jézusnak a lábát, összetörte azt a szelencét, amiben az olaj volt, és ne felejtsétek el, hogy az olaj egy nagyon drága dolog volt akkor a Közel-Keleten. Általában a temetés, saját temetésükre gyűjtötték az olajat, hogyha majd meghalnak, akkor legyen olaj, amivel bekenik a testüket. Az olaj egy nagyon drága érték, egy nagyon drága kincs volt. Ezt a drága kincset, amit lehet egész életen át gyűjtötte ez a hölgy rá a pénzt, hogy meg tudja venni az olajat, ezt a drága kincset, plusz még a könnyeit is, mert zokogott a hölgy, rákente Jézusnak a lábára. Milyen botrányos cselekedet volt, nem? Egy egyszerű embernek a lábát kente olajjal és a könnyeivel. Hát micsoda botrányos jelenet volt, nem? Botrányos volt. És mégis ez az asszony így fejezte ki az őszinte szeretetét. És Jézus elfogadta ezt az őszinte szeretetet. És miért tette ezt az asszony? Azért tette, mert felismerte, hogy ez az egyszerű ember, akinek nem volt ábrázata, nem lehetett róla azt mondani, mint amikor tudjátok, Saul odaállt a nép elé, és akkor mondták, hogy ugye ő volt a legmagasabb és az egész nép közül, és akkor mondták, hogy íme itt a királyotok, legcsodálatosabb, legnagyszerűbb, legvagányabb ember, aztán 40 év se kellett, hogy eltelni, és bajba sodorta egész Izraelt. Ez az ember Jézus nem volt egy ilyen ember, és mégis ez az asszony felismerte benne a Messiást. Felismerte benne a Krisztust. Ez megdöbbentő. Egy egyszerű emberbe felismerte a Krisztust. És megragadta a szívét ez a szerelem. Ez a természetfeletti szerelem. Mert ez egy természetfeletti szerelem. Ez egy mennyei szerelem. Megragadta a szívét. És a Máté 1.20.21-ben ezt olvassuk, hogy ez az az ember, aki eljött, ugye akkor még azt mondja az angyal Józsefnek, hogy megszületik és nevez nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Magyarul ő lesz az áldozati bárány. Ő lesz az áldozati bárány. És megdöbbentő az, hogy, hogy ugye nem úgy lett áldozati bárány, hogy aztán mondták, hogy válaszunk egy önként jelentkezőt, aki majd elviszi, és akkor levágja, stb. Hanem az egész történet úgy zajlódott, hogy a nép, a saját népe nem ismerte fel benne a messiást, a saját a zsidók vezetők nem ismerték fel benne a messiást, vagy akik felismerték, azok is bosszúállásból és irítségből mindent megtettek ellene, elfogták, megkínozták, egy koncepciós per alapján megkínozták, majd kivégezték. Ebben semmi rendkívüli nincsen, abban az időben nagyon sok embert keresztre feszítettek egyébként, általában köztörvényes bűnözőket feszítettek keresztre. Tehát azt tudnotok kell, hogy Jézus úgy halt meg, mint egy köztörvényes bűnöző. Csak a különbség az volt, hogy koncepciós per alapján, előre kidolgozott részletek alapján, mégis megbukott egy-két helyen, mert nem találtak két tanút, nem tudtak összeszedni ezek a szerencsétlen emberek, a két olyan tanút, akik egymással megegyező tanúságot tudtak volna tenni Jézus ellen, mégis ki voltak a részletek dolgozva, hogy hogyan fogják elítélni, és ez egy történelmi tény. Tehát ez egy történelmi tény. Ez idáig még rendben van. Nagyon sok ember megfeszítettek a kereszten, Jézust is megfeszítették. Hát a különbség annyi, hogy nem volt köztörvényes bűnöző. Egyébként néhány évtizeddel ezelőtt tulajdonképpen az izraeli állam rehabilitálta is Jézust. Azt nem ismerték el, hogy ő a messiás, csak azt ismerték el, hogy koncepciós per alapján végezték ki. Na most figyeljetek! Ez idáig még rendben van, keresztre feszítés, egy történelmi tény. Igen ám, csak hogy sok keresztre feszítés volt, ami történelmi tény, de egyetlen egy keresztre feszítés volt, ami nem történelmi tény volt csak, hanem mennyei valóság. Hanem mennyei valóság. Ez egy mennyei történet volt. Jézus keresztre feszítése, ez egy mennyei történet volt. Az ő keresztre feszítése volt az egyetlen olyan keresztre feszítés, ami más volt, mint a többi. Más volt, mint a többi. És ezt akkor a tanítványok még nem ismerték fel. És azok az emberek, akik ott álltak a kereszt alatt, nem ismerték fel. Pedig Jézus előtte elmondta nekik, hogy szükséges az, hogy az ember fiának meg kell feszítetnie, meg kell halnia, és fel kell támadnia. És nem ismerték fel. A feltámadás után olvassuk, hogy először az Emmausba menő két emberre mellé oda csatlakozott Jézus, még nem ismerték fel. Csak elkezdett nekik Jézus beszélni az írásokról, elkezdte magyarázni nekik az írásokat, és akkor összeállt bennük a kép, hogy tényleg, hát a messiásnak meg kellett halnia, hiszen az Ézsajásban is le van írva, itt is le van írva, ott is le, Dávid Zsoltárában, 22. Zsoltárban is le van írva, hogy átszögezték a kezeimet. Dávid kijelentést kapott Krisztusról, kijelentést kapott a megváltásról, és megírta a 22. Zsoltárt. És ahogy összeállt bennük a kép, és a legvégén, mikor ugye együtt vacsoráztak volna, vagy vacsoráztak Jézus, és mikor megtölt a kenyeret, akkor felismerték, hogy ő a messiás. Aztán, mikor megjelent a 12-nek, és szintén a Lukácsban azt olvasjuk, hogy megnyitotta az ő értelmüket, és megértették az írásokat. Tehát a feltámadás után állt bennük össze, hogy ez a kereszthalál, ez nem olyan kereszthalál volt, mint az összes többi. Igaz, hogy ugyanúgy elfogták, ugyanúgy per alapján elítélték, mint bárki más, de ez a kereszthalál, ez egy másfajta kereszthalál volt. Ez volt az az áldozati, tulajdonképpen ez volt az a történet, az az mennyei történet, amire előre mutatott az összes eddigi ószövetségi áldozat. És szeretném megkérdezni tőled, hogy van-e kijelentésed a Szent Szellemtől, Jézus Krisztus kereszthaláláról, vagy csak egy történelmi tény előtted? Vagy csak egy történelmi tény, csak tudod a fejeddel, hogy ő meghalt a kereszten? Vagy a szellemedben van élő, valóságos kijelentésed arról, hogy Jézus meghalt személyesen te érted? A kettő között óriási különbség van. Én a megtérésem előtt tudtam nagyon jól, hogy Jézus meghalt a kereszten. És én tudtam, és azt mondtam, hogy na és akkor mi van? Meghalt. Kész, kit érdekel? Nem is hittem benne, hogy ő feltámadt. De abban a pillanatban, amikor találkoztam az Úrral, akkor én már nem azt értettem meg, hogy meghalt a kereszten, és akkor kész, jó napot kívánok, na bum, mi van? Hanem azt értettem meg, hogy én értem, személyesen meghalt a kereszten. Azt értettem meg, hogy egy olyan dolgot tett Jézus, hogy nem csak úgy a nagy világért úgy általában meghalt, hanem én értem személyesen. És abban a pillanatban fordult meg az életem, és akkor jutottam, tehát akkor születtem újjá. A Galata 3.1-hez lapozzatok, mert ezt igével is tudom nektek bizonyítani, hogy mennyire igei, amit most mondok nektek. Galata 3.1.
Szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztus, mintha a közöttetek feszítették volna meg.
Így van. Tehát azt mondja, hogy úgy tudtuk előttetek leírni Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Tehát magyarul valósággá vált számukra. Pedig nem voltak ott a keresztnél. Emlékszel vissza tudsz emlékezni, hogy hogy tértél meg, vagy hogy születtél újjá? Ha kijelentést kaptál a keresztről, akkor vissza tudsz emlékezni, hogy hogy kaptál kijelentést. Nem voltál ott a keresztnél 2000 évvel ezelőtt, én sem voltam ott, és mégis tudjuk, vagyis aki kijelentést kapott róla, az tudja, hogy ez egy valóságos esemény. Azért, mert a Szent Szellem belevetíti ennek a valóságát a szellemedbe, a szívedbe. Hadd kérdezzem meg te, ne haragudj, nagyon őszintén. Ki vetít most neked a te bensődben? Te vetítesz saját magadnak a te elképzeléseidet, a te gondolataidat? Vagy valaki más vetít neked? Vagy a Szent Szellem vetít neked? Ugyanis, hogyha Szent Szellem vetít, most én itt nem szó szerint értem ezt a vetítést, hanem kicsit átvitt értelembe. Ha Szent Szellem vetít neked, akkor a szellemedben ez a tény valósággá válik. Nem, akkor már nem csak történelmi tény lesz az, hogy Jézus meghalt a kereszten, hanem személyes tény lesz, személyes történet lesz, mintha ott lettél volna, mintha átélted volna, mert a valóságát, ennek az egész történetnek a valóságát a Szent Szellem belehelyezi a te szívedbe, hiszen a Szent Szellem ott volt a keresztefeszítésnél, ő aztán nagyon jól tudja, hogy mi történt ott, belehelyezi a szívedbe, és úgy történik, úgy látod az eseményeket, mintha te is ott lettél volna, mintha előtted feszítették volna meg Jézus. Erre mondja Pál a Galatáknak, hogy úgy írtuk le előttetek Krisztus, mint hogyha itt, ebben a pillanatban köztetek feszítették volna meg. Mint hogyha a szemetek előtt történt volna meg. Mit jelent ez? Ez nem egy jelképes beszéd Pál részéről, hanem arról beszél ott Pál, hogy mi hirdettük nektek a Krisztus keresztjét, és ti kijelentést kaptatok róla, és megértettétek, hogy mi történt akkor, pedig ott sem voltatok. Na ez, barátaim, ide kell eljutnunk, hogyha valaki nem rendelkezik ezzel a kijelentéssel, hanem csak történelmi tény az ő számára, Krisztus kereszt halála. El tudja mondani, hogy igen, 2000 évvel ezelőtt ez megtörtént. De nem tudja elmondani azt, hogy az ő életében ez mit hozott, milyen valóságtartalmat hozott ez az ő életébe, akkor az az ilyen ember még nem született újjá. És ezt nagyon őszintén kell beszélnem erről, és azért kell őszintén beszélnem, mert az ige ezt mondja, mert volt egy ember, egy ige hirdető, David Duplessis, aki azt mondta, hogy Istennek nincsenek unokái, csak fiai. És ez egy nagyon fontos megállapítás volt, egyébként ezt az egyházak világtanácsára meghívták egyszer ezt az embert, és ott tette ezt a kijelentést, ez egy botrányos kijelentés volt egyébként, azóta nem is tudok róla, hogy meghívtak volna egy olyan kaliberű embert, mint ő. Ő aztán 84-ben azt hiszem meg is halt, mert már idős volt. Ez egy nagyon botrányos kijelentés volt, ezt ő mondta, ott ültek a nagy egyházi emberek, meg ilyen ökumenikus, nagy világ egyházaknak az elnökei, vezetői, és ez az ember egy egyszerű prédikátor, csuda tudja, hogy került be ezek közé, a nagy emberek közé, eleresztette ezt a mondatot, hogy nem árt, ha tudják, uraim, hogy Istennek nincsenek unokái, hanem csak fiai. És ez egy nagyon fontos megállapítás, és figyeljetek ide, hogy ha nincsen kijelentésünk a keresztről, hanem csak történelmi tény, akkor nem születtünk újjá. Gondolkodj el, és arra kérek mindenkit, hogy vizsgáld meg a te szívedet, vizsgáld meg magadat, hogy van-e kijelentésed a keresztről, el tudod-e mondani, hogy a személyes életedbe ez mit hozott. És még egy dolgot hadd mondjak. Mi nagyon sokszor azt mondjuk, és azt tanítjuk, vagy azt tanítják, hogy Jézus meghalt a bűneinkért. Ez igaz, ez stimmel, ez így van. De igazából Isten számára, és ezt már mikor először voltam talán Sopronban, márciusban, én ezt akkor is elmondtam, Isten számára nem a bűn a legnagyobb probléma, mert azt legyőzte a kereszten. Mert azt legyőzte. Tudod, mi a legnagyobb probléma Isten számára? A vele való személyes kapcsolatunknak a hiánya. Ugyanis addig, amíg nincsen ő vele kapcsolatunk, addig a kereszten megtörtént bűn fölötti győzelem nem fog tudni realizálódni az életünkbe. Addig, amíg nincsen az Úrral személyes kapcsolatunk, mi mondogathatjuk éjjel-nappal, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, ez nem fog realizálódni az életünkbe, ennek a győzelemnek a valósága nem fog bejönni az életünkbe, mert nincsen kapcsolatunk Istennel. De hogyha van az Úrral kapcsolatunk, hogyha van Istennel személyes kapcsolatunk, akkor botladozhatunk időnként, és eleshetünk, mert hibákat követünk el, bűnöket követhetünk még el. De ha mégis állandóan van bennünk egy megtéréssel való készség, hogy mi mindig meg akarunk térni, mindig vissza akarunk fordulni Istenhez. Ez, amiről Bruno is beszélt tegnap. Nem Isten fordul el tőlünk, hanem mi fordulunk el tőle. De mindaddig, amíg mindig van bennünk egy készség, hogy mi vissza akarunk fordulni Istenhez, mert a vele való kapcsolatunkat féltjük, addig mindig van lehetőségünk arra, hogy a bűn fölötti győzelem, amit Krisztus megszerzett a kereszten, realizálódjon az életünkbe. És addig mi mindig tudunk Krisztusnak a győzelmében járni. Még egy nagyon fontos dolog, hogy például Pál apostol is elmondja, hogy a kereszt, maga ez a kereszt halál, tehát hogy egy Jézus nevű ember úgymond úgy halt meg, mint egy köztörvényes bűnöző, és akkor vannak itt emberek, ráadásul egyre nagyobb tömegméretekben, mert azért az első században nagyon terjedt a kereszténység, akik azt állítják, hogy ő volt a messiás, meghalt a bűneinkért, és feltámadt a halálból, ez a zsidók számára ez egy botrány volt. Tehát az ő számukra ez tényleg egy botrány volt, hogy egy köztörvényes bűnözőről azt mondják, hogy ő a messiás. A görögök számára meg ez egy bolondság volt, egy ostobaság volt. Egyszerűen nem tudták felfogni, hogy ez hogyan létezik. Miért mondom ezt? Ez azért mondom, mert mindaddig, amíg csak történelmi tény előttünk Jézusnak a kereszt halála, és nem válik személyes mennyei történetté, mindaddig a számunkra ez vagy bolondság, vagy botrány. Mégpedig azért, mert nem értjük. De viszont azt mondja Pál apostol, hogy mindazoknak, akik üdvözölnek, mindazoknak, akik kijelentést kaptak erről, akik befogadták ezt a szívükbe, azoknak Isten ereje. Isten ereje. Isten ereje a bűn fölötti győzelemre, Isten ereje arra, hogy a körülményeink fölé tudjunk emelkedni. Sőt, még az Ézsaiás 53-ban még azt is olvassuk, hogy Isten ereje például a betegségek ellen. Gyógyulás van a keresztben. Most nyilvánvaló, hogy azért ezt is, mert akkor fel lehet tenni ezt a kérdést, akkor én is miért vagyok vak, miért nem gyógyultam meg. Ez egy nagyon jó és jogos kérdés, de alapvetően az igében benne van a gyógyulásnak a lehetősége a kereszt, Jézus Krisztus kereszt halálán keresztül. Benne van az isteni gondviselésnek a lehetősége is, erről a 2 Korintus 8-ban vagy 9-ben olvashatunk pontosan. Tehát a keresztben nagyon sok minden benne van, tulajdonképpen ezt egyszer valaki úgy foglalta össze, hogy mindaz, amire szükségünk lesz egész életünkben ahhoz, hogy Isten akaratát mindvégig meg tudjuk cselekedni, mindaz el lett nekünk készítve Krisztus kereszt halálában, Krisztus kereszt áldozatában. Ezt még egyszer elmondom, jó? Tehát mindaz, amire egész életünkben szükségünk lesz ahhoz, hogy Isten akaratát mindvégig meg tudjuk cselekedni, mindazt Isten elkészítette számunkra Jézus Krisztus kereszt áldozatában. De én ezekről most azért nem szeretnék beszélni, mert most nem erre szeretném kihegyezni ezt az üzenetet, hanem elsősorban arra, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, ahogy ugye a Máté 1.20.21-ben felolvastuk, és tulajdonképpen Jézus meghalt azért, hogy mi, meghalt és feltámadt azért, hogy mi rajta keresztül kapcsolatba kerülhessünk a mennyei atyával, hogy ő legyen egy út a számunkra az atyához. Meghalt és feltámadt és elment a mennybe azért, hogy Szent Szellem eljöjjön, hogy a Szent Szellem által mi kapcsolatba kerüljünk az atyával és a fiúval, tehát magyarul, hogy kapcsolatba legyünk magával az Úrral. És ezért tulajdonképpen az Úr nincs messze tőlünk, az Úr itt van közöttünk. Jézus maga mondja, hogy aki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat, és mi, az atya és én ugye, ahhoz megyünk, és nála lakunk. Erre szeretném kihegyezni ezt az üzenetet, és még egy dolgot szeretnék említeni, hogy a Róma 6-ban olvassuk, hogy például a bemerítkezés is jelképezi Krisztus kereszt halálának egy nagyon fontos aspektusát, mégpedig az óembernek a halálát, az óembernek az eltemetését és az új embernek a megszületését. Tulajdonképpen, amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, akkor vele együtt tulajdonképpen meghalt a mi ó természetünk, a mi ádámi óemberünk, és amikor ő feltámadt a halálból, akkor megszületett az új ember, az az új ember, amiben járnunk kell, ugye amire azt mondja az Efézusi levél is, hogy valóságos szentségben és igazságban lett teremtve. Ez az az új ember, amiről azt mondja a 2. Korintus talán 6.17, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, mert a régiek elmúltak és minden újjá lett. Ez az az új ember, amit állandóan ő egyre inkább fel kell ölteni, mert ugye van az az ige az Efézusi levélben, hogy vessétek le a régi jó embert, és öltsétek fel az új embert. Itt a görögben egy folyamatos jelen idő van, amit a magyar nem tud visszaadni. Ez azt jelenti, hogy ez nem csak egy egyszeri cselekedet, hanem folyamatosan egész életünkön át azt kell tenni, hogy egyre jobban, egyre inkább kivetkőzni az óemberből, megszabadulni az óemberből, és egyre inkább felölteni az új embert. És az új emberről még nem csak azt mondja az ige, hogy valóságos szentségben és igazságban lett teremtve, hanem azt is mondja az ige, hogy állandóan megújul Isten képmására. Tehát állandóan az új ember az meg tudja érinteni Istent, be tud lépni az új ember Isten jelenlétébe, az új ember be tud töltekezni Istennek a jelenlétével, és az új ember állandóan meg tud újulni Istennek a képmására. Ezek nagyon csodálatos tények. Most el kell gondolkodnunk azon, hogy mindezekből a tényekből, mindezekből az igei tényekből, amiket most én elmondtam, mennyi a valóság az életünkben. Ugyanis csak annyira vagyunk Istennek a szolgái, csak olyan mértékben vagyunk Istennek az emberei, most ezt nem tudom, hogy fogalmazzam másképpen, inkább ez jobb, talán jobb megfogalmazás, azt mondom, hogy csak olyan mértékben tud Isten dicsősége átsugározni a mi életünkön keresztül mások felé, amilyen szinten ezek az igék valóságosan jelen vannak az életünkben. És a Róma 8-ban is azt olvassuk, tehát a Róma 8.14-ben, hogy azok Isten fiai, akiket Isten szelleme vezet. Tehát nem azok Isten fiai, akik tudnak valamilyen tanítást, vagy el tudják mondani az összes tanítást, ismerik az egész Bibliát, hanem azok Isten fiai, akiket Isten szelleme vezet. A kérdés az, hogy a Róma 6-ban leírtaknak a valósága, tehát a Róma 6-ban leírt ige, hogy az óember Krisztussal együtt meghalt. Mennyire valóságos az életünkben? Mennyire valóságos az életünkben? Mert hogyha valaki évek óta gyülekezetbe jár, és évek óta, hát most elvileg olvassa a Bibliát, vagy inkább így mondom, hogy ismeri a Bibliát, de semmi változás nem történik az életében, önmaga körül forgulódik, és ugyanazok a dolgok vannak jelen az életében, mint amik mindig is voltak, akkor az ilyen embernek az életében az Isten igéje szerint nem valóságos még az a tény, hogy az óembere meghalt volna. Mert az ilyen ember az óemberében jár. És viszont, hogyha meghalt az óemberünk, ugye beszéltem arról pénteken este, hogy az újjászületés után kezdődik egy igazi nagy csata, egy igazi harc az életünkben. Küszködünk, főleg az elménkben, a gondolatvilágunkban zajlódik ez a csata, és küszködünk még nagyon sok régi vágyal, régi elgondolással, és akkor az emberbe felvetődik az a kérdés, hogy most hogy van, hát meghalt az óemberem, és akkor mégis mintha itt lenne, sőt ugye az Efézusi levélben még azt is olvassuk, hogy vessük le magunkról, most akkor meghalt, vagy vessük le magunkról. Lényegében ez egy kettős igazság, mert egyrészt valóban meghalt az óemberünk, és a kereszttel, Krisztussal együtt. És hogyha mi ezt az igazságot hitáltal elfogadjuk, és azonosulunk ezzel az igazsággal, akkor újjászületünk, befogadjuk az Urat az életünkbe, akkor onnantól kezdve nekünk mindvégig folyamatosan ezt az igazságot szem előtt kell tartanunk, és így kell gondolkodnunk magunkról. Pál is írja a Róma 6-ban, hogy így gondolkodjatok tehát magatokról. Ezt tartsátok magatokról, így gondolkodjatok magatokról, írja a római gyülekezetnek, hogy a ti jó emberetek meghalt. És hogyha én ez alapján gondolkodom magamról, akkor nyilvánvaló, hogy a gondolat az előbb-utóbb tetté, cselekedetté válik, mégpedig milyen cselekedetté? Olyan cselekedetté, hogy ha én azt gondolom magamról folyamatosan, hogy meghalt az óemberem, akkor ennek a gondolatnak az lesz a következménye, hogy mivel én azt gondolom, hogy meghalt az óemberem, ezért nem akarok az óemberem szerint élni, hanem oda szánom magam Istennek, a testemet és a gondolatvilágomat is, pontosan úgy, ahogy a megtérésem előtt odaszántam a bűnre, meg az ostobaságokra, ugyanazzal a radikalizmussal, ugyanazzal, sőt, még nagyobb elköteleződéssel az újjászületésem után odaszánom a Krisztusnak a követésére. És ebben hidd el, hogy segít neked a Szent Szellem. Ebben segít neked a Szent Szellem. Figyeljetek ide, a Lukács 11-ben is azt mondja Jézus, hogyha ti gonosz létetekre tudtok a ti gyerekeiteknek adni jó dolgokat, akkor mennyivel inkább tud a ti mennyei atyátok adni Szent Szellemet. Most én azt hadd mondjam el nektek, hogy az nem elégséges, hogy azt mondjuk, hogy újjászülettem, befogadtam a Szent Szellemet és kész, ennyi. Nekem a Szent Szellem erejében naponta járnom kell. Nekem a Szent Szellemnek az erejében naponta meg kell újulnom, hiszen a Szent Szellem nélkül a bűn fölötti győzelem nem tud valósággá válni az életemben. És tudod miért? Azért nem, mert a Zsidó 9-ben, talán a 14-es versben azt olvassuk, hogy Jézus feláldozta magát az örökké való szellem által. Magyarul a Jézus Krisztusnak a kereszt halála az egy természetfeletti dolog volt. A Szent Szellem által történt, a Szent Szellem volt az, aki Jézusban elvégezte, erőt adott neki, hogy a kereszten meg tudjon halni. Nem véletlen, hogy a Getsemáné kertben Jézus még egy utolsó nagy tusát vívott, imádkozott, és vért izzadt a Getsemáné kertben Jézus, mert tudta nagyon jól, hogy ennek a csatának el kell dőlnie, és ott azt mondja az ige, hogy angyalok jöttek és erősítették őt, és ott kapott Jézus egy megerősítést, egy természetfeletti erőt arra, hogy el tudja viselni azt, ami utána következik. Mert nem a kereszt, nem maga a kereszt halál volt a legszörnyűbb tény Jézus számára. Az sem volt egy utolsó dolog, hogy átszögezik a kezeit, hogy már oxigén hiánnyal küzdött a végén, de valószínűleg, hogy Jézusnak a szíve is meghasadt egyébként. Olyan nagy traumán ment át, mert nem ez volt Jézusnak a legnagyobb probléma, hanem az volt a legnagyobb probléma, hogy tudta, hogy a világ összes bűne ráterhelődik, a démonok, a sátán minden gonosz természetfeletti serege ott lesz a keresztnél, és az Atya el fog fordulni tőle arra az időszakra. Ez volt Jézusnak a legrettenetesebb. És ezt a Szent Szellem nélkül Jézus, a Szent Szellem ereje nélkül Jézus nem tudta volna megtenni. Ő az örökkévaló Szellem által adta oda magát áldozatként. És mivel ő az örökkévaló Szellem által adta oda magát áldozatként, ezért te is és én is csak az örökkévaló Szellem által tudjuk alkalmazni a kereszt áldozat igazságait az életünkben. Szent Szellem nélkül mi ezeket nem tudjuk alkalmazni. És akkor most beszéljünk a gyakorlati tényekről, a gyakorlati alkalmazásról, hogy hogyan kell alkalmaznunk a keresztet az életünkben. Mert eddig beszéltünk arról, hogy mi a kereszt, mit jelent a kereszt, a keresztnek a jelentősége az életünkben. Ezt próbáltam elmondani. De beszéljünk egy kicsit a gyakorlati alkalmazásról, hogy hogyan tudjuk ezt alkalmazni az életünkben, illetve arról, hogy a mi életünkben mit kell, hogy jelentsen a kereszt. Lapozzatok a Lukács 9. Lukács 9-hez lapozzatok, és a Lukács 9.23-at olvasta, jó? Lukács 9.23.
Azután így szólt hozzájuk, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.
Jó, és lapozzunk még egy igéhez, Máté 16, és 24-25-ös versek.
Akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. És akkor még egy, ugye? Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja.
Így van. Definiáljuk a keresztet, jó? Most a mi életünkben. Ugye a mi életünkben a kereszt mit jelent? Amikor a mi életünkre próbáljuk a keresztnek az igazságát alkalmazni, akkor a kereszt a számunkra nem egy fadarabot jelent, egy kereszt alapú valamit, vagy nem is egy medált, amit a nyakunkban hordunk, hanem a kereszt a mi gyakorlati életünkben azt jelenti, hogy a kereszt az a pont, ahol Isten akarata kereszteződik az én akaratommal, és a kereszt az a hely, ahol nekem meg kell halnom. Ezt még egyszer elmondom, a kereszt az életünkben az a pont, ahol Isten akarata kereszteződik a mi akaratunkkal, és az a hely az életünkben, ahol meg kell halnunk. Jézus, ugye a Máté 16-ban olvassuk, Jézus ezt mondta a tanítványoknak. Tehát nem a tömegnek mondta, figyelj, nem a tömegnek, hanem a tanítványoknak. Hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. A Lukács 9.23-ban az van, hogy vegye fel a keresztjét naponként. Nagyon érdekes, hogy mielőtt még elkezdjük Jézust követni, egy tagadással kezdődik a dolog. Tehát először nemet kell mondanom. Nemet kell mondanom a világnak, nemet kell mondanom a saját elképzeléseimnek, a saját gondolataimnak, nemet kell mondanom a saját érzésvilágomnak, a saját értelmemnek, a saját érzelmemnek, a saját akaratomnak nemet kell mondanom. Ugye az akarat az azt mondja, hogy akarom. Az értelem azt mondja, gondolom, az érzelem meg azt mondja, érzem. Most ezeknek nemet kell mondanunk, és azt kell mondani, hogy nem az lesz, amit én akarok, hanem az lesz, amit Isten akar. Nem az lesz, ahogy én gondolom, hanem az lesz, amit Isten mond. Nem az lesz, ahogy én érzem, hanem úgy lesz, ahogy Isten vezet engem. Tehát egy nemmel kezdődik, az első lépés az nem rögtön a Krisztusnak a követése, hanem egy nemmel kezdődik, egy tagadással. És mit kell megtagadnom? A saját lelkemet, mert mindezek a dolgok, amiről az előbb beszéltem, értelem, érzelem, akarat, ezek a saját lelkemben vannak. A saját lelkemnek kell nemet mondanom, sőt azt mondja az egyik evangélium, hogy meg kell gyűlölnöm még a saját lelkemet is, és teljesen halálba kell adnom a saját lelkemet. A második lépés az, hogy felveszem a keresztet. És a kereszt jelenti ezt, amit most mondok, hogy Isten akarata, hogy Isten akaratát cselekszem. És miután felvettem a keresztet, utána követem Jézust. És figyeljetek ide, Jézus nem csak azért halt meg, hogy elvegye a bűneinket, hanem Jézus azért is meghalt a kereszten, hogy példát mutasson nekünk abban, hogy nekünk hogy kell felvennünk a keresztet és meghalni. Ez nem eretnekség, amit mondok, az 1 Péter 4-ben is van erről szó, nem kell most oda lapozni. A lényeg az, hogy arról van ott szó, hogy vértezzétek fel magatokat azzal a gondolattal, hogy ahogy Krisztus meghalt a kereszten, úgy nektek is hordoznatok kell a keresztet. Ahogy ő szenvedett, úgy nektek is szenvednetek kell. Nyilvánvaló, hogy kinek-kinek más-más mértékben, tehát olyan mértékben, és mindenkinél ez úgy történik meg, ahogy az Isten adja neki, tehát nyilvánvaló. De barátaim, Jézus nem csak azért halt meg, hogy a bűneinket elvegye, hanem ezzel ő példát is mutatott nekünk. Megmutatta, hogy nekünk hogy kell csinálni. És az előbb elmondtam, hogy ha kérjük a Szent Szellemnek a segítségét, akkor meg tudjuk csinálni. Akkor tudjuk alkalmazni a keresztnek az igazságait az életünkben. Hadd mondjak el, én nem sokára be fogom fejezni egyébként, de hadd mondjak el egy nagyon gyakorlati példát. Egy példával hadd illusztráljam, hogy mit jelent a keresztnek a gyakorlati alkalmazása, és talán ezzel a példával ezt még közelebb tudom hozzátok hozni ennek a valóságát. Egy prédikátortól vettem ezt a történetet, tehát ez nem az én történetem, egy közismert prédikátor mondta el, hogy tegyük fel, hogy van egy gyülekezet, a gyülekezetbe jár egy gyönyörű 20 év körüli hölgy, és a gyülekezetben van egy olyan pásztora, egy olyan vezetője a gyülekezetnek, aki nagyon a szívén viseli a szónak a jó értelmébe a gyülekezet tagjainak a sorsát, és ennek a gyönyörű 20 éves lánynak a sorsát is. A gyülekezetben megjelenik egy nagyon jóképű, vonzó férfi, fiatalember, aki megkörnyékezi ezt a lányt, és ez a férfi nem az Úr miatt jár a gyülekezetbe, hanem ő csak a lányt akarja. A pásztor nagyon kedvesen és nagyon szeliden figyelmezteti a hölgyet, hogy ne menjen férhez ehhez a férfihoz, mert nem az Urat akarja ez a férfi, hanem csak a lányt. Beleszeretnek egymásba, a lány is a fiúba, a fiú is a lányba, a fiú megkéri a lány kezét, és valahol a szíve mélyén talán ez a lány is tudja az igazságot, hogy ez a fiú, ez nem az Urat akarja. És ez az a pillanat, ahol a keresztnek az igazságát alkalmazni kell. Ez az a pillanat, ahol a lánynak egy olyan döntést kell hoznia, ami évekre előre meghatározza a sorsát. Tegyük fel, hogy, és figyeljetek ide, akárhogy dönt, a lány akárhogy dönt, mindenképpen szenvedni fog, csak az nem mindegy, hogy a szenvedésnek milyen gyümölcsei lesznek. Mert ha nem követjük az Urat, akkor is fogunk szenvedni, csak akkor a hülyeségeink miatt, és ennek a gyümölcseit fogjuk learatni. Ha az Urat követjük, akkor is szenvedni fogunk, de akkor az Úr miatt fogunk szenvedni, és annak a gyümölcsei csodálatosak. Tegyük fel, hogy a lány rosszul dönt, férhez megy ehhez a fiúhoz, eltelik 15 év, azzal szül 3 vagy 4 gyereket, nyilvánvalóan a legszebb hölgyeket is azért a szülés kicsit megszokta viselni, és eltelik 15 év, és ez a férfi ott hagyja ezt a hölgyet, mondjuk 3 gyerekkel, egy nála fiatalabb nő miatt. És a hölgy ott marad 3 gyerekkel, és egy összetört élettel, és kezdheti előről az egészet. Gyakorlatilag kezdheti a megtéréssel. Mert ilyenkor mindig egy megtéréssel kell kezdeni, amiről Bruno is beszélt, hogy nagyon fájdalmas a felébredés, és azért fájdalmas, mert meg kell térni. De mi van, ha a történet pozitív? Azt mondja a hölgy, hogy akármennyire is szeretem ezt a fiút, nem fogok hozzá menni, mert ez a fiú nem tért meg. Nemet mond a fiúnak, és a hölgy utána egy rettenetes fél éven megy keresztül, körülbelül 1/2 év, amíg a lelkében a szerelemnek ezt az érzését állandóan újra és újra meg kell ölnie saját magába, de az idő alatt az Úr segít neki, a Szent Szellem egyre nagyobb erővel látogatja meg az életét, az Úr megvigasztalja őt, átöleli őt, megszeretgeti őt az Úr, eltelik 1/2 év, és ez a hölgy el is felejtette ezt a fiút, És úgy jött ki ebből a történetből, hogy le tudta győzni. Le tudta győzni a saját vágyait és kívánságait. És záródjon ez a történet egy pozitív résszel. Oda költözik abba a városba egy fiú, egy csodálatos szellemi ember, éjjel-nappal buzgón imádkozik, az Urat követi, szolgál a gyülekezetbe, leteszi, kész letenni az életét az Úrért és a testvéreiért. Véletlenül egy gyülekezetbe kezdenek járni ezzel a hölgyel, együtt szolgálnak a dicsőítő csoportban, és összenéznek, és megdobban a szívük, és akkor néha találkoznak, beszélgetnek egymással, elmondják egymásnak, hogy ki mit kapott az Úrtól, közben a gyülekezet pásztora oda sandít, és örömmel és mosolyogva nézi az eseményeket, és egyszer csak oda megy a hölgyhez a pásztor, és azt mondja, hogy figyelj, ha ez a fiú megkéri a kezedet, akkor én szívesen prédikálnék az esküvődön. És a fiú megkéri a kezét, és a lány igent mond, és a pásztor gyönyörködik benne, hogy egy Istentől való házasság születik a gyülekezetben, és összeházasodnak, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak, és utána örökké a mennybe. Látjátok, ezt azért mondtam el így nektek, mert ez lehet a szenvedésnek a pozitív gyümölcse. Annak a gyümölcse, hogy a hölgy előtte hozott egy jó döntést. Egy jó döntést. És figyeljetek ide, érdemes az életünkben jó döntéseket hozni. Érdemes az életünkbe a keresztnek az igazságait alkalmazni. Még befejezésképpen egy dolgot hadd mondjak el. Ez nem fog menni az Isten iránt érzett szeretetünk nélkül. Mert ha nincs az Isten felé egy szeretetünk, ha nem szeretjük az Urat, akkor az egészet úgy fogjuk érezni, mint egy büntetést. Egy kötelességtudat. Kötelességtudatból követem az Urat. Egy jaj az, hogyha valaki csak kötelességtudatból van a másikkal. Egy házasságban jaj akkor, hogyha az egyik házas fél csak kötelességtudatból van a másikkal. Hát inkább ne is maradjon vele. Hát a legrosszabb a kötelességtudatnál nincs rosszabb dolog a világon. Tudod miért? Mert a kötelességtudatban nincs szeretet. A kötelességtudat csak kötelesség. Utálom, nem szeretem, de megteszem, mert ez a kötelességem. De a szeretet az egy egészen más dimenziójú dolog. A szeretetben benne van az, hogyha nem minden úgy alakul, ahogy én gondolom, akkor is megteszem érte, mert szeretem. A Róma 5.5-ben az van, hogy a reménység nem szégyenít meg bennünket, mert az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Isten szeretete nélkül a keresztnek az igazságait nem tudjuk alkalmazni. Ha nem szeretjük az Urat, akkor mindaz, amiről én most beszéltem az elmúlt időkben, az olyan, mint az ember kínzás. Nem? Hát ez ember kínzás, hogy nem azt csinálok, amit én akarok, hanem azt kell csinálnom, amit egy másik személy, aki ráadásul hatalmasabb nálam, nem is tudom se meggyőzni, se legyőzni, akkor az ember úgy érzi, hogy egy despotával van dolga, holott Isten nem despota, hanem az a személy, aki mindenkinél jobban szeret bennünket a világon. Egy ember nem tud úgy szeretni, ahogy Isten szeret. És ráadásul azt mondja az ige, hogy ő előbb szeretett bennünket, mert az életét adta értünk. Mi csak azért tudunk szeretni, mert ő előbb szeretett bennünket. Barátaim, hogyha nem szeretjük az Urat, ha nincsen Isten felé egy szerelem a szívünkben, egy égő szerelem, egy mennyei szerelem, egy természetfeletti szerelem, egy olyan szerelem, amit a Szent Szellem inspirál a szívünkbe. Olyan vágyakozás bennünk Isten felé, amit a Szent Szellem, amire a Szent Szellem ösztökél, hajt bennünket. Ha ilyen nincsen a szívünkbe, akkor nem tudjuk alkalmazni a kereszt igazságát, mert büntetésnek fogjuk érezni, vagy legfeljebb vallásos törvénykező emberekké válunk, és a vallásos embernél nincs gonoszabb ember a Földön, higgyétek el. A vallásos ember gonoszabb, mint egy hitetlen ember. Mert a vallásos ember bármilyen gonoszságra képes, még egy hitetlen nem biztos, de egy vallásos ember biztos, hogy bármilyen gonoszságra képes. Jézust vallásos emberek adták át a rómaiaknak, ezt ne felejtsétek el. Vallásos emberek, akik naponta olvasták a Tórát, akik tanítottak a templomban és a zsinagógában, akik áldozatokat mutattak be, akik külsőre úgy nézett ki, hogy teljesen rendben voltak. Ilyen vallásos emberek adták át Jézust a római katonáknak. Ez a vallásos törvénykezés, a Sanhedrin, ugye a 70-eseknek a tanácsa, vagy valahogy így hívják, mondta ki azt, hogy Jézus méltó a halálra. Ezek vallásos emberek voltak. De nem volt bennük szeretet. Nem volt bennük Isten szeretete. Ezek voltak azok az emberek, akikre Jézus azt mondta, hogy ti az ördög a ti atyátok, és az ördögtől vagytok. Ti az ördögtől születtetek, és az ördög az atyátok. Pedig ezek az emberek olvasták a Bibliát, ez megdöbbentő. És mégis ördögi emberek voltak. Jézus definiálta őket, mint ördögi embereket. Ez a János evangéliumban benne van. Azért, mert nem volt bennük szeretet. Mert nem volt bennük Isten szeretete. Mert emberi dicsőségre vágytak. És ezt azért mondom el, hogyha nincsen bennünk Istennek a szeretete, Isten szerelme nincsen bennünk, akkor nem öröm, lesz az Istennek való szolgálat, az Isten keresése, hanem kényszer lesz. Egy vallásos kényszer. És aztán vallásos téboly lesz az egésznek a vége. Viszont ha van bennünk szerelem, ha szerelmesek vagyunk az Úrba, van bennünk Isten felé egy égő vágy, egy szomjúság, hogy Istenem, én itt és most, ma akarok veled találkozni, akkor a legnagyobb öröm lesz az életünkben az, hogyha letehetjük az életünket Istenért. A legnagyobb öröm lesz. A legnagyobb öröm lesz. Én ezt kívánom a ti életetekre, az enyémre is ezt kívánom. Zárásként még egy dolgot hadd mondjak el, amit nagyon fontos, miről reggel beszélgettünk az egyik testvérrel, vagy két testvérrel is beszélgettünk, hogy figyelj ide, te nem tudod Istent jobban szeretni, mint amennyire szereted az ő igéjét. Ha nem vagy közösségben Isten igéjével, akkor nem szereted az Urat. Mert ugyanis akit szeretsz, az szereted hallgatni, nem? Akiket én szeretek, azokat éjjel-nappal el tudnám hallgatni. Van egy-két testvér, akiket nagyon szeretek, nagyon szeretem őket, és ők, amikor az Úrról beszélnek, akkor én azt éjjel-nappal tudnám hallgatni, mert egyszerűen az ő jelenlétük, az egész személyiség egy felüdülés a számomra. Egyszerűen szerelmes vagyok abban a Jézusban, aki bennük lakik. De mennyivel inkább kell szeretnem az Urat? És hogyha én az Urat szeretem, akkor őt akarom hallgatni, ugye? Ha őt akarom hallgatni, akkor bocsánatot kérek, hogy ezt mondom, de akkor nem 5 percet fogok Bibliát olvasni, hanem egy picit többet. Mert az a személy, akit szeretek, azt hallani akarom. Hallani akarom, hogy ő mit mond nekem. Akarom érezni, hogy az igény keresztül jön, megszólít engem, átölel engem, magához emel engem. Tehát hadd mondjam el, hogy nem tudod Istent jobban szeretni, mint amennyire szereted az ő igéjét. És hogyha szereted Istent, akkor örömmel fogod felvenni a keresztet. Akkor a legnagyobb öröm lesz a te életedben a keresztnek a hordozása. Nem kínszenvedés lesz a számodra, hanem az Isten iránt érzett szerelmednek a gyümölcse tulajdonképpen. Hát ezt kívánom mindannyiunknak az életére, és akkor most zárásképpen hajtsuk meg a fejünket, és szeretnék imádkozni mindannyiunkért. Mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében hálát adok neked azokért, amiket a mai napon tanítottál nekünk. Hiszem, Uram, hogy az ige az egy természetfeletti valóság, és bízom benne, Uram, hogy igék vagy gondolatok behullottak talán néhány embernek a szívébe. Uram, én megpróbáltam mindent elmondani, amit a mai napon rám bíztál. Arra kérlek téged, hogy öntözd a továbbiakban ezeket az igéket. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te eljöttél, itt voltál a Földön, hogy megszabadítsd a te népedet a bűneiből. És valóban, Uram, azt lehet látni, hogy Isten népe, vagy akik ma Isten népének mondják magukat, igazából és közülük nagyon sokan nem szabadok a bűntől. Imádkozom, Uram, hogy ezt a szabadságot tedd valósággá az életünkben, mert azt mondja te ígét, hogy az Úr pedig a szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Úr Jézus, köszönöm, hogy fel is támadtál a halálból, hogy meghaltál a mi bűneinkért, és feltámadtál a mi megigazulásunkért. Köszönöm, hogy ezáltal az új ember megszületett, és bennünk is megszületett a krisztusi ember. Ezáltal újjászülettünk. Köszönöm neked, Uram, hogy ennek a valóságában járhatunk. Köszönöm neked, Istenem, hogy a Szent Szellem által kijelentést kaptunk a keresztről, a kereszt valóságáról, mint hogyha köztünk lettél volna megfeszítve, Uram. Azért imádkozom, drága Szent Szellem, hogy akik még nem kapták meg ezt a kijelentést azoknak az életébe, ezt tedd valósággá, hogy ne csak történelmi tény legyen a számukra, hanem mennyei tény, természetfeletti tény, ami megváltoztathatja az ő életüket. És köszönöm neked, Uram, hogy a gyakorlati életben alkalmazhatjuk a keresztet, naponként felvehetjük, követhetünk téged, megtagadhatjuk a mi saját lelkünknek a kívánságait, kiléphetünk ezáltal a régi természetből, és beléphetünk az új természetbe, és az új természetben a krisztusi emberben járhatunk. Köszönöm neked, Uram, hálát adok neked ezekért, Úr Jézus nevében kérlek, hogy segíts nekünk alkalmazni ezeket az igazságokat az örökké való szellem által. Jézus nevében. Amen.